9. fejezet. Lord Bannister áldozata lesz egy hallucinációnak. Később összetévesztik Medici Katalinnal. Előkészül jövendő fegyházi éveire, majd megállapítja, hogy a Szaharában sokkal kellemesebb az út estély ruha nélkül. Rablók jelentkeznek, Eddie Rensing teve halálában vágtat vissza, és rájön, hogy mi a relativitás. Evelyn pontos volt. Útnak öltözve érkezett a vezető által megjelölt helyre. Mielőtt elindultak volna, néhány sort vetett septében papírra, átadta egy küldöncnek, hogy vigye Lord Bannisterhez, azután a térdelő tevenyergébe szállt. Azrim, a berber, vezető, furcsa, éles torokhangot hallatott, mire a tevék felemelkedtek, és a két ütemes mozdulatra Evelyn először úgy érezte, hogy orra bukik ki a nyerekből, majd azt hitte, hogy hanyat repül a földre, végül ijesztő magasságban fix helyzetbe került. Reg, lak, reg, lak, a tevék ügetni kezdtek. Fél nappal előbb jóval nagyobb karaván indult el ugyanazon az úton. 30 arab, Mellach válogatott gyöngyszemei, élükön Adams és Gordon, a két vezér, akik igen jó barátok lettek. Bérelt repülőgépen érkeztek Lyonból. Valamennyien a leány keresésére indultak, szektorokra osztva maguk között a várost, Reinert összekötőnek hagyták a Mamúnia szálló haljában, ahol az ősz rabló gyilkos később megbarátkozott egy európai gépgyár igazgatójával, és rövidesen sakkoztak. A kutatásban a körszakálas Jokó járt szerencsével. Ő abból a feltevésből indult ki, hogy a leány egy katonát keres, tehát feltételezheti, hogy ellátogat a városparancsnokságra. Ezért ott állt lesben a Geliz erőt közelében. Innen azután továbbra is Evelyn nyomában maradt, egészen addig, amíg a leány szobát nyitatott a Hotel de Parisban, hogy pihenjen. Ezután visszatért a berber vezetőz, akivel a leány tárgyalni látta. Ebből most ki kell venni, hogy hová készül Evelyn Weston. Szálem, köszöntötte a körszakálas. Bonjour, viszonozta az arab. Hosszú útra készülök a Szaharában. Azonnal indulnom kell, és egy megbízható vezetőre lenne szükségem. Sajnálom, uram, felelte. 5 napra kibéreltek. Mikor ezt mondta, eszébe jutott az angol hölgy, és mosolyogva nézte az amulettel játszadozó kipirult boldog gyermeket. Talán megtehetné, mondta Jokó, hogy egyesíti az utasokat. Ain Szefrába készülök, és ha arra mennek... A vezető gyanútlanul felelte. Más irányba indulunk, Marbuk oázisba. Kár, szálem aleikum. Au revoir. A körszakálas megtudta, amit akart. A leány a Marbuk oázisba készül, tehát valószínű, hogy a sebesült Münster itt tartózkodik. Most már csak Reinert kellett értesítenie, hogy mialatt ő hazamegy a szállodába, hívja össze a telefonon rendszeresen érdeklődő cinkosokat. Egy óra múlva tanácskoztak. Egyszerű dolog, vélte Adams. Előre lovagolunk még ma. A térképre bökött az ujjával. Mire hajnalban Evelyn Weston elindul, mi már ennél a kútnál leszünk, és itt bevárjuk. Ha elvettük tőle a borítékot, felkeressük az oázisban Münstert.
Milyen a közbiztonsága Marbuk oázisban?
Szólt közben mély, álmos főúri hangján dr. Cournier, és nagy szeplős fehér ujjaival lassan dobolt az asztalon.
Arra az esetre értem, ha azt a katonát nem lehetne szelíd rábeszéléssel meggyőzni.
Minden esetre toborozunk itt 30-40 arabot, mondta a körszakálas.
A Kótyer rezervében van egy vendéglős, régió barátom, az segítségünkre lesz. Sivatagi vállalkozásoknál könnyen érhet meglepetés. Jobb a felesleges óvatosság, mint a kockázat. Később Cond Beef megismerkedett egy tiszttel, akitől megtudta, hogy a Marbuk oázisban az orvos által felvetett szempontból elég kitűnő a közbiztonság. Csendőrsége nincs, katonasága nincs, a kis katonai üdülő, csekély számú őrsége tartja fenn a rendet, amit emberemlékezet óta semmi sem zavart meg a jelentéktelen oázisban.
Azt hiszem, állapította meg délután Adams, hogy egy óra múlva indulhatunk. Mindenről gondoskodtunk. Nem egészen, mondta Reiner. Néhány termoszban teát kell magunkkal vinni. Az jó a forróság ellen. Erre nem felelt senki. Az indulás pillanatában hálás szívvel gondolok önre, szőr.
áldja meg az Isten jóságáért, és miután nem lát többé, remélem, idővel elfelejti, hogy mennyi bajt okozott önnek a boldogtalan Evelyn Weston. A levél felett kinézett a parkba. Valami nagy súly préselte a mellkasát. Úgy látszik, a zavaró körülmények dacára veszélyesen hozzászokott ez a szeles, ügyetlenkezű, de végtelenül kedves leányhoz, örök rémületével, rohanásával és hirtelen haragjával legnagyobb ellensége a neszeszer miatt. Kis szőke ciklon. Felkavar, tótágast állít maga körül mindent, fejjel rohan a halálos veszélybe, közben még csak nem is bátor, mindössze meggondolatlan. Annyi haszna minden esetre van az elválásnak, hogy ezentúl nyugodtan elaludhat, és nem borul fel léptenyomon a nyugalma Evelyn Weston miatt. Jó napot! Miss Evelyn Westont keresem. A lord megdöbbent. Mondhatnám azt is, hogy kissé elájult. Az ajtóban egy jóképű fiatalember állt, lakcsizmában, fehér bricsezben, kezében hatalmas parafakalap, szóval hangos filmeken látható trópusi öltözékben, amit kizárólag a kedvezményes utazások résztvevői viselnek. Abáziában vagy Velencében mindennapi látvány az ilyen aranykalórás, bőrharisnyák csoportja, de itt a trópuson kisé feltűnőek és állandó derültséget idéznek elő mind a benszülött, mind a polgári lakosság körében, ezek a legutolsó szaharai divat szerint öltözött turisták, akik ruházkodásukkal gondosan preparálják magukat a hőkutta számára. Kihez van szerencsém? Hebegte a lord rosszat sejtve. Nevem Eddie Rensing. Lord Bannister? Azt hiszem, igen. Miért? Miss Evelyn Westont keresem. Beszélni szeretnék vele. Ő lordsága tétován nézett körül, mintha az imént tette volna le valahová a miszt, csak most nem emlékszik már, hogy hová is. Aztán észbe kapott. Kiegyenesedett. Nem értem, Mr. Rensing, hogy mit óhajt. Világosan megmondtam. Miss Evelyn Westont keresem. Utoljára az ön társaságában fényképezték le, szőr. A lord ismét meggörnyedt, úgy szóván magába roskadt. Eddie zsebéből egy fotó került elő. Azt hiszem, ez a kép hiteles. És miután megtudtam, hogy lordságod a képen mellékelt hölgyel, mint feleségével érkezett, tehát azt hiszem, jó helyre fordulok a kérdésemmel. Hol találom Miss Westont? Ön detektív? Kérdezte a tanár egy bujkáló zsebtolvaj aggodalmával. Nem. Régi ismerőse vagyok Miss Evelynnek. Néhány éve a szomszédságában lakom egy Kings Road-i házban. Nem hiszem, hogy tisztára jó szomszédság kedvéért követte ide Afrikába, jegyezte meg a tanárhoz kedvűen. Nem, üzleti ügyben szeretnék beszélni a Miss-szel. Ön melyik országnak kémkedik? Én? A Lapföldnek. Sir. Ön azért jött Afrikába egy operaházi kórista áruhájában, hogy rossz tréfákat mondjon nekem? Van olyan jó tréfa, mint az ön kérdése, Milord? Miután a lapok azt írták. Néhány éve szomszédja vagyok Miss Westonnak. Özvegy édesanyjával nagy szegénységben él, becsületes, dolgos teremtés, aki bizonyára ártatlanul keveredett ebbe a szörnyűséges ügybe. A lordnak ez mind újdonság volt, szóval mégsem kémnő. Ez mindig igen szép, mondta végül, de sejtelmem sincs róla, hogy merre jár a Miss, csak annyit közölhetek önnel, hogy ide nem tér többé vissza. Eddig gúnyosan mosolygott. Bizonyos vagyok benne, hogy Miss Weston vissza fog térni. Addig én nem mozdulok innen. Miután hátralévő éveimet nem kívánom az ön közvetlen környezetében eltölteni, kénytelen leszek a rendőrségre menni, all right? A 100 000 frankot jelent számomra, önnek valószínűleg fegyházat. Fegyház. A lord ernyette hanyatlott a karos székbe. Íme a végzett. Sejthette volna, hogy ez a lány börtönbe juttatja. Nem akarok kellemetlenkedni önnek, szőr. Csak megkérem, hogy viselje el a jelenlétemet. Mit csináljak? Erős leszek. Foglaljon helyet. Köszönöm. Eddie leült, és nyomban viszkit kevert magának az asztalon álló üvegből, azután könnyed, csevegő hangon szólalt meg. Valóban feleségül vette Miss Westont? Nem. Mint utóbb kiderült, csak védelmeztem. Állandóan üldözték szegényt, és ilyenkor azt az eljárást alkalmazta, hogy engem fölébresztett, és ő elaludt. Eddig bevált. Szóval ő nem cinkos a Miss Westonnak? Ismétlem, hogy Miss Weston konzervatív polgári teremtés. Ehhez képest elég mozgalmas életmódot folytat. Jogos örökségét keresi. Ezt tudom. És egy úr becsületét. Ha érdekli, megnyugtathatom, hogy mind a két ügyben sokat végeztünk eddig. Szóval komolyan itt akar maradni ezentúl? Igen, de nem sokáig. Szent meggyőződésem, hogy Evelyn rövidesen itt lesz. Ön úgy látszik egy angol Nostradamus. Megjegyzem, történelmi tény, hogy még ez a kitűnő ember is tévedett olykor. Nem tévedek. Jóslatommal kiérdemlem majd az elismerését. De nekem kisé drágán kell megfizetni ezt a jóslást, felelte szomorúan Bannister. Nem baj, ha én Nostradamus vagyok, ön érezze magát Medici Katalinnak, és hozzon komoly áldozatokat jövendőlésemért. Uram, szavamat adom, hogy igazat mondtam. Huncut, pimasz gazembernek nevezhet, ha Evelyn Weston még egyszer visszatér ide. Szőr, felelte sóhajtva Rensing. Mély tiszteletem kifejezése mellett közlöm önnel, hogy huncut, pimaszg az ember. Evelyn Weston állt az ajtóban. Néhány órája ügettek a sivatagban. Kelet felé sok porladó kőkolonc és egymásra dőlt torzó tűnt fel, régi város maradványa a római hódítás idejéből. Evelyn behasította a kabátját. Hogy ne szakadjon tovább a feslés, nyomban be akarta varni. Kinyitotta a fekete kis táskát. Szent Isten! Hol a boríték? A táska tetején törülköző volt. Jobb oldalt ruhakefe, bal oldalán szappan. Ez csak a Lord Necessaire lehet. Régi halálos ellensége. Elcserélte a táskát Bannisterével. Most a Lordnál van megint a narancsszínű boríték. Mit tegyen? Vissza kell fordulnia. Bannister halálos veszélyben van. Mi történik, ha gyanútlanul kinyitja mások előtt a Necessaire-t és megtalálja a borítékot? De mi történik, ha ő találja meg? Valószínűleg a rendőrségre viszi. Ó, de szívesen odavágta volna a táskát, amelyben valószínűleg az undok borotváló készlet is benne van. De most vissza kell vinnie, számot kell adni róla, ha a sajátját kéri helyette. Azrim, forduljunk meg, gyorsan, visszamegyünk. Ott állt a küszöbön, de az újabb meglepetéstől nem bírt szólni. Hogy kerül ide Eddie Rensing? Micsoda zavaros, megdöbbentően fantasztikus história kezd kialakulni. Úgy érezte, hogy szédül, mint aki sok likőrt ivott. Mr. Rensing? Miss Weston? Mosolygott Eddie. Boldog vagyok, hogy viszont látom. A Lord nem mert szólni. Meglepetése lassan rémületbe ment át. A leány megjelenése távoli mennydörgést jelentett számára. A teljes szélcsendben ismét itt áll sirokkószerű, baljós, elszánt titokzatosságával, hogy azután tövestől csavarja ki a nyugalmát, rohanjon, törjön, zúzzon, és végül egyetlen akkorddal ismét eltűnjön. A Lordban megszólaltak a vészszirénák. A ciklon. Az bizonyos, hogy valahol rablók várják, és nyomban ragaszkodni fog hozzá, hogy valami kényelmetlen módon hosszú utat tegyenek meg együtt. Ezért sietve telerakta a zsebeit cigarettával, és elővett a szekrényből egy meleg gyapjú nyakvédőt, ami biztos, az biztos. – Hogy kerül ide? – kérdezte Evelyn Rensingot. – Pont ő tudja? – tűnődött szomorúan a tanár. – Legfeljebb azon lehetne csodálkozni, hogy én még itt vagyok. Hová megyünk? Fordult azután némi aggodalommal Evelynhez. Most az egyszer nem hurcolom magammal kényelmetlen utamra, szőr. A próféta beszéljen önből, én már elveszítettem a hitemet az ilyen csodákban. Ha megengedi, én fogom elkísérni, szólt közbe Eddie. A tanár ideges oldalpillantást vetett rá. Örülök, fordult Evelynhez, hogy maguknál a King's Road-on a szomszédok közötti összetartás ilyen szokatlanul erős. A lány egy másodpercig kutatva fürkészte a tanár arcát. Istenem, lehet, hogy féltékeny? Fejezze ki magát világosabban, Mr. Rensing. Mit kíván tőlem? Felajánlom a segítségemet. Az az érzésem, hogy e pillanatban szüksége van egy férfira. Az én segítségemmel hamarabb birtokába jut az örökségének. Honnan tud egyáltalán az én örökségemről? Miss Weston, súlycsom megvetésével én hallgatóztam. És most? Most miután mindent tud, tudja, hogy üldöznek, tudja, hogy vagyontérő kincset keresek, most meg fog zsarolni? Őszinte legyek? Erre gondoltam. De valahogy nem megy. Úgy érzem magam most, Miss Weston, mintha neveletlen kölyök lennék egy nagyon idős tanítónéni előtt. Azt hiszem, tisztelem önt, és ez az érzés sok elhatározást rontott már el a cselekvés pillanatában. Szeretném, ha végig játszhatnám ezt a szerencsejátékot, de nem zsarolom. Ha visszautasít, elmegyek. A rendőrségre, mondta gúnyosan Evelyn, feljelenteni. Miss Weston, felelte önérzetesen, de elpirulva, úgyhogy csak most látszott igazán, milyen nagy gyerek Eddie Rensing, a zseni, igazságtalan hozzám. Ezt eddig is megtehettem volna. Könnyelmű ember vagyok, szeretem a pénzt. De most igazán azért akartam megszerezni az örökségét, hogy odaálljak vele maga elé, és megkérjem a kezét. Evelyn elnevette magát. Jól van, Eddie, maga sohasem fog megkomolyodni. Fantaszta, bolondos ember. Hát nem bánom, tartson velem. Igazán nagyon egyedül álltam eddig, nem volt mellettem senki. Főleg azért, mentegette magát a Lord Rensing előtt, mert a hálóing annyira feltűnő volt, hogy hátra kellett ülnöm az autó fenekére. Most azonban ennek már vége. Kényelmetlen útjai miattam megszűntek. Miss Weston, ezt már annyiszor mondta, szerintem mindnyájan Isten kezében vagyunk. Nos, azonnal bebizonyítom, hogy ön teljes békében marad itt, és sohasem lesz kitéve annak, hogy zavarják. Milyen szép nő, gondolta Bannister, csak sohasem lehet tudni, hogy mikor változik át száguldó orkánnál. Azért jöttem vissza, mert elcseréltük a kis táskáinkat. Visszahoztam a maga undok neszeszerét, csak éppen belekukkantottam, és már is lecsuktam ezt a szentélyét a maga életének. Itt van szőr, süsse meg, mondta, és úgy dobta oda a táskát, hogy a butha hasában táncra perdült a zsiletta Timsóval. És adja vissza az én táskámat. Akkor mi Eddivel nyomban távozunk, és soha többé nem zavarjuk. Meghitt vonása Kings Road-on, hogy a szomszédok keresztnéven szólítják egymást, ami Angliában általában csak a rokonok, vagy igen jó barátok között szokás. Ezzel a tanár odament a kandallóhoz, és levette a kis táskát. De hiszen ez az én táskám. Nem téved, Miss Weston? És egy ösztönszerű mozdulattal felnyitotta a fedelét. Három nyak merevedett meg a táska felé fordult fejek alatt, három száj nyílt ki ámultan, és három szívverése állt meg egy dobbanásnyi szünetre. Legfelül a táskában a narancsszínű boríték feküdt, öt címeres pecséttel lezárva. Evelyn végül elszánt léptekkel a táskához ment, de Bannister lecsukta, és a tetejére tette szép lassan a kezét, mint valami lusta, hatalmas oroszlán a tulajdonjogának hangsúlyozására ráhelyezi karmát egy húsdarabra, amelyet csak később fog megenni, de mégsem tartja ajánlatosnak, hogy bárki is hozzányúljon. Adja kérem ide a táskámat, mondta idegesen a leány. A táskát természetesen megkaphatja, de a borítékot sajnos nem adhatom át. Eddig az volt a helyzet, hogy nem vettem tudomást arról, ami tudomásomra jutott. Most azonban sajnos úgy áll a dolog, hogy a borítéknak az én kezemen keresztül kellene önhöz és később megbízóihoz jutni. Ebben az esetben én épp olyan hírszerző vagyok, mint mondjuk Mata Hari. Evelyn gondolkozott. Az bizonyos, hogy a tanár eddig csak passzívan vett részt az ügyben. Viszont, ha most átadja a borítékot, ezzel egyenrangú bűntárs Lord Bannister, a Nobel-díj komoly jelöltje, világhírű tudós, és ami még ennél is gátlóbb körülmény, kétségbejtően mintaszerű gentleman. Ugyebár belátja Miss Weston, hogy lehetetlen kíván egy konzervatív tudóstól, mikor arra kéri, hogy ezt a borítékot az én kezemből vigye el. Viszont azt megígérem, hogy egérutat adok önnek, és csak azután szolgáltatom be az írást. Rensing úgy játszadozott a viszkis üveg nyakával, mint aki csak a leány beleegyezésére vár, hogy fejbe vágja vele a tanárt, és ezzel zárják is le az egész kínos vitát. Evelyn azonban nem látszott erre biztatni. Gondolkozott. Végül a leány tűnődve így szólt a Lordhoz. Nagyon fárasztaná, ha hosszabb utat kellene megtenni teve háton? A ciklon első kisebb szérohama belekapaszkodott az idegeibe. Jön! Már tervezgetéstől csillog a viharok istenasszonyának szeme, már kavarognak agyában az elhamarkodott kusza ötletek, és hiába minden, azonnal felkapja sorsának forgószelébe az álomkor világhírű, de védtelen kutatóját.
Ön ki akarja szolgáltatni a borítékot a hatóságoknak?
Úgy van, de nem teveháton, csak gyalogszerrel. Egy idő óta ugyanis betegesen idegenkedem a járművektől, nem tudom, méltányolja-e.
Ha itt Marokkóban akarja megtenni, akkor együtt megyünk a rendőrségre, de nem tudom, hogy egy igazi angol úr humanista szelleme megtagadhatja-e segítségét, midőn egy védtelen nőről és egy ártatlanul meghurcolt ember becsületéről van szó.
Ezen a jogcímen már egyszer estéi, később éjszakai öltözékben végig hurcolt fél Európán.
Most csak egy közeli oázisról van szó.
Most! De miután elindultunk, könnyen kiderülhet, hogy Cape Townig a legjobb akarat mellett sem áll módunkban megállni. Függetlenül attól, hogy a teve nem autó, és ha néhány rész leválik belőle, már ott ragadunk a sivatagban.
Ne gúnyolódjék! Jöjjön el, ha tetszik, akár erős fedezet mellett már bukóázisba.
Mindössze 2 nap teve háton. Az írást magánál tarthatja, és csak akkor kell kiadni a kezéből, ha meggyőződött róla, hogy a legilletékesebb személyhez jut. Ha ezt nem teszi meg, akkor egy szegény család vagyonát, egy ártatlanul szenvedő ember tisztességét, és ezt az egész pokoli küzdelmet, amit mostanáig folytattam, egyszerűen önző, kényelmi szempontok miatt feláldozza.
A ciklon tölcsére már emelte is húzta. Érezte, hogy csökken az ellenállása.
Meg tudja mindezt indokolni? Bizonyítékokkal?
A nagyobb részére tanú vagyok, mondta Eddie.
A többit pedig nyomban elmondom. Elsősorban arról van szó...
Várjon, vágott közbe a tanár.
Ne mondjon semmit. Meg akarom őrizni az ügyben tájékozatlanságomat. Azok után, amiket a lapok írtak, félek, hogy kevésbé állhatok rendelkezésére, ha informál. E pillanatban az én szerepem az ügyben a következő. Miután ön beszolgáltatta nekem ezt a borítékot, azzal a kéréssel, hogy ne itt, hanem a Marbuk oázisban adjam át a hatóságoknak, teljesítem a kívánságát. Azt hiszem, jobb, ha ennél maradunk, és én most nem tudok az ügyről. Így bizonyos fokig nyugodt a lelkiismeretem. Ön annyi sorsszerű hatalommal ruházott fel legnagyobb sajnálatomra, hogy nem merek ellent mondani. Figyelmeztetem azonban, hogy a Szaharán túl a Belga-Kongó vidéke következik, és ide sem az örökségért, sem embertársaim besületéért, sem azonoknál fogva, hogy önt üldözik, nem követem. A Szaharánál tovább nem megyek.
Evelyn szomorúan nézett rá.
Ő biztos ebben, szőr?
A tanár határozottsága megingott.
Minden esetre nagyon meg kellene indokolni, mondta bizonytalanul, de ha mennék is mondjuk Kongóba, Cape Townnál tovább semmi esetre sem, illetve, szóval nem bánom, menjünk.
A tanár olyan morózusan ült a tevén, mintha büntető expedíciót vezetne.
Még rosszabbul hatott a kedélyére, hogy az állat testéről csoportosan kiránduló, különféle szúró és csípő bogarak, mind meg annyi álomkor kutató, mohón vették vizsgálat alá a vérét. És ült a tevén, az állat járása szerint taktusra bólogatott, és keserűen állapította meg, hogy humanizmusa miatt más emberek becsületéért megint csak megy és szenved. Holott a tényállás sokkal egyszerűbb volt. Egy csinos nőt követett, kisé nagyképűen, de a férfi örök nehézkedési törvényének engedelmeskedve minden cél és értelem nélkül a Szaharába. Csak mert lord volt és tudós, tehát komplikáltabb és kevésbé megalázó megvilágításba helyezte ezt az eljárást, ami azonban végeredményben semmiben sem különbözött egy szerelmes, rövidárú kereskedő lelki kiszolgáltatottságától.
Reg, lak, reg, lak.
Az ügetésbe kezdő teve hátrakapta a fejét, és úgy vágta melbe ő lordságát, hogy percekig köhögött.
Reg, lak,
lejtette a szemüvegét. Már azt sem bánta. Nem is állt megérte. Több is veszett Párizs óta. Miután a teve több ízben melbe vágta, egyenesen ült a nyerekben, és ettől ismét erősnek és tekintélyesnek érezte magát.
Reg, lak.
Ramsing, a tanár becsületére legyen mondva, Csikókor a dacára kevésbé állt a sarat. Elsősorban rájött, hogy a tevét nem hiába nevezik a sivatag hajójának, mivel határozottan a tengeri betegségre emlékeztető tüneteket idéz elő hullámzó testmozgásával. A tünetek után szemét tűrhetetlenül szúrta a por, és sokszor úgy érezte, hogy egy percig sem bírja tovább. Evelynnek némi gyakorlata volt már, és általában a nők jobban bírják a trópust. Ezért aránylag vidáman ügetett a vezető mellett. A nap ferdeszögben hanyatlott le, és a végtelenbe nyúló, lágyvonalú homokdombok mellett apró árnyak vetültek a porba. Ettől a sivatag roppant saktáblának látszott, világos és sötét kockákkal. Nem megyünk a rendes úton, mademoiselle, mondta egyszer csak Azrim, a berber vezető. Miért? Allah úgy akarta, hogy egy amulettet adjon a leányomnak, és ezért nagy bajtól óvta meg azáltal, hogy elcserélte a táskát és visszafordult. Így én is megtudtam otthon, hogy sok rossz embert gyűjtöttek össze ma éjszaka Mellachban. Ezek a sivatagi kútnál táboroznak, a Marbukba vezető karavánúton. És van köztük valaki, aki tegnap érdeklődött nálam és rászedett, megtudta tőlem, hogy mademoiselle Marbukba készül. Evelyn kis hián leszédült a nyerekből. Azt hiszem, ezek be akarták várni a kútnál, hogy megöljék és kirabolják. De mi majd a sotton át elkerüljük őket. A nagy sós mocsarat hívják így, nem hosszabb út, de rossz és veszélyes kissé. Azért azt hiszem, jobb, mint a halál. A beszélgetés végét Rensing és Bannister is hallották. Hát megtaláltak, mondta szinte sírva Evelyn. Kik ezek? Kérdezte a lord. Hírszerzők és rablók szövetsége. Ezek miatt volt a nagy razzia. A lord gondolkozott. Maga Marbukban komolyan illetékes helyre akarja adni a borítékot? Úgy van. És nyugodt lelkiismerettel áll a rendőrség elé, ha tisztázni kell a boríték kérdését? Természetesen. Helyes, bólintott a lord. Akkor azt fogjuk tenni, amit a polgári tisztesség előír. Értesítjük a rendőrséget, hogy Marbuk felé, a sivatagi kútnál lefülelhetik ezt a veszélyes társaságot. Csodálkozva néztek rá. Ha leadta a borítékot, magyarázta a lord, és nincs mitől tartania, miért ne kerüljenek ezek a kártékony, gonosz emberek oda, ahova valók? Mr. Rensing amúgy sem bírja jól a fáradalmakat, én viszont Miss Weston mellett megedződtem. Azt hiszem tehát a leghelyesebb, ha a fiatalember visszafordul, és értesíti a rendőrséget arról, ami tudomásunkra jutott. Rensing már nem nagyon bánta. Különösen, miután Evelyn kijelentette, hogy ezt a szolgálatát épp oly értékesnek tartja, mintha követni a végcélig. Az utat nem tévesztheti el, mondta Azrim. Mindig háttal, a lemenő nap felé ügyessen, akkor estére annyira jut, hogy megpillantja a nagy atlaszt, és már biztos iránya van. Rensing elbúcsúzott tőlük, és festői ruhájában, valósággal puhára főve, visszafelé poroszkált a napnak háttal. Reglak, reglak, erőltetett tempóban ügettek. A nap vérvörös és ibolya színű vízfényei ormótlan, félelmes árnyékká növelték a dombok melletti sötét foltokat. Kellemetlen bűztette fullasztóvá a poros pállott levegőt. A rothadó, sós mocsár, kesernyés, kénhidrogénes szaga hömpölygött egyre dúsabban feléjük. Bannister kedvetlenül simította meg az állát. Elfelejtettem borotválkozni, dörmögte, de azután elkapta Evelyn egy pillantását, és nyomban csendes lett. Ó, hát nem ott van a neszeszer. A vízhordó teve két bőrzsákja közé erősítette fel, és ha megérkeznek az oázisba, történjen bármi, visszavonul a szobába borotválkozni. Istenem, add, hogy egy napig fél milliméteres szakállal járjon. Saját táskáját most már nem engedte el a kezéből, ott volt vele a tevém. A sivatag, ahol annyi vérbosszú által megölt ember elporlat csontja szállong a finom homok szemekkel, megfertőzte Evelynt az ősi, kegyetlen visszatorlás gondolatával. Elhatározta, hogy leszámol a neszesszerrel. Igen, a régóta húzódó lovagias ügyüket itt lezárja,
nyelje el a Szahara vándorló homokja, szappanostól, keféstől, zsilettestől az egész gonosz, gúnyos és szemtelen felszerelést. Otelló suhanhatott így Desdemona felé, ahogy Evelyn közeledett alattomosan és ügyesen a tevéhez, míg a tanár és a vezető előre ügettek. És már villant az orgyilkos kés, a pattanó szív felnyögött a penge alatt. Egy vágás, még egy, alig hallható kis neszelés, amint a pimasz lehullott a puha porba, elhaló, fájdalmas zördüléssel, a kétségbe esetten összekoccanó pipereholmiktól, azután már egyre gyorsabban távolodott a kis karaván. A lordot annyira lefoglalták a mind nagyobb csoportokban érkező útitársak, hogy mit sem vett észre. Evelyn visszanézett. Csak ő láthatta azt az apró, mozdulatlan foltot a távolban. A neszeszer ott maradt a sivatagban, és benne az álmodó Buddha, és a Buddhában az 1 millió fontot érő drágakő. Rensing sebes ügetéssel igyekezett vissza. Pokoli hőség volt, gyulladásba jött a szeme, mindene fájt, émelygett, szédült, és csak azt tartotta a nyerekben, hogy a Mügliámzében eltöltött időkre gondolt. Azért itt a Szaharában aránylag mennyivel jobbak a viszonyok. Vajon Artur bácsi megőrült-e azóta, vagy öngyilkos lett? Azt minden esetre látni kellett volna, mi történt az esküvő után. A lemondott napkeleti miniszter mosolyát valószínűleg csak azt tette elviselhetővé, hogy közelben érezte a gyémántot. Azután Jaki hasú ő excellenciája, Eddie így nevezte el magában Wollishoff többszörösen eljegyzett leányát, bizonyára lesütött szemmel és csodálatos széles mosolyainak egyikével visszavonult leány szobájából a hálóba. És ekkor, ó, Artur bácsi megkerítette a szobrot. Elosont vele a park legtávolabb bizugába, óvatosan elkerülve a szuterén ablakokat, ahol Kratochvil főkertészneje, Viktória, esetleg Maxl úrral, Telvilmos költőjével tölti az időt, bizonyára dramaturgiai kérdések felett vitatkozva. És végre, végre egy zseblámpa fényénél oda kocintja az álmodó Buddhát a szökőkút pereméhez. A Buddha szétesik, olló, gyűrű, cérna hullik ki a kis zománcos dobozból. Artur bácsi keres, keres és keres. Eddie Rensing megborzongott. Istenem, milyen szép is egy ilyen Szahara! Ez azután a relativitás, szemgyulladás és 60 fokos meleg, mint kellemes időtöltés egy házassághoz viszonyítva. A nap lement. Csillagos, szép afrikai éjszaka terült a sivatagra.